28. fejezet. Craig a látogatók számára fenntartott parkolóban hagyta fekete Porsche-ját. Már egy órával a látogatási idő előtt odaértek. Gerardot jó erőre figyelmeztette, hogy a Belmarsh börtönbe majdnem olyan nehéz bejutni, mint kijutni onnan. Végtelen útvesztő, egyik rácsos kapu a másik után, többszöri irat ellenőrzés, alapos motozás, és akkor még oda sem értek a látogatási területre. Miután bediktálták a nevüket az ügyeletes asztalánál, kaptak egy számozott kulcsot, és be kellett rakniuk a náluk lévő értékeket, karórát, gyűrűt, nyakláncot, bankjegyeket, érméket egy öltöző szekrénybe. Ahhoz pedig, hogy vehessenek valamit a kantinban, át kellett adniuk a pontos összeget, és cserébe egy fontos, valamint 50, 20 és 10 pennis műanyag zsetonokat kaptak, nehogy pénzt tudjanak becsempészni az elítélteknek. A látogatókat egyenként szólították, és az őrzött területre való belépés előtt újabb motozáson estek át. Ezúttal egy kutya is megszimatolta őket. Egyes és kettes, mondta be a hangos beszélő. Craig és Payne a váróterem sarkában üldögéltek. Csak a börtönhírek meg a Lakat és Kulcs című újságokkal tudták elütni az időt. 17-es és 18-as hallották úgy 40 percnyi várakozás után. Fölálltak, és újabb rácsos kapukon haladtak át, majd még szigorúbb motozás következett, ezután végre bejutottak a látogatási területre, ahol elfoglalhatták helyüket a G-sor 11-es és 12-es székén. Craig leült a padlóhoz csavarozott zöld székre, Payne pedig elment a kantinba. Kis idő múlva visszajött a zsetonjaikért vásárolt három csésze teával, meg néhány mars szelette. Letette a tálcát a szintén a padlóhoz csavarozott asztalra, majd leült mozdíthatatlan székére. Meddig kell még várnunk? Kérdezte. Gyanítom, hogy egy darabig még itt fogunk kotlani, felelte Craig. A rabokat csak egyesével engedik be, és alig, hanem még alaposabban megmotozzák őket, mint minket. Ne nézz hátra, suttogta Beth, aki észrevette a két fickót. Craig és Payne ott ül 3-4 sorral mögötted. Úgy látszik, meglátogatnak valakit. Danny megborzongott, de nem nézett hátra. Biztos Mortimerhez jöttek, mondta. De már elkéstek. Miről késtek le? Kérdezte Beth. Danny? Megfogta a mennyasszony a kezét. Most nem nagyon beszélhetek róla, de majd Alex elmond mindent, ha legközelebb találkoztok. Szóval most már Alex, mosolyodott el Beth, a keresztnevén szólítod? Danny elnevette magát. Csak a háta mögött. Olyan gyáva nyúl vagy, mondta Beth. Alex mindig úgy emleget, hogy Danny, és még azt is elmondta, mennyire örül, hogy rendszeresen borotválkozol, és megnövesztetted egy kicsit a hajadat. Szerinte ez igenis számíthat a fellebbviteli tárgyaláson. És hogy megy a műhely? Váltott sietve témát Danny. Apu kezd egy kicsit lelassulni, felelte Beth, bár csak rá tudnám beszélni, hogy szokjon le a dohányzásról. Egyfolytában köhög, de nem hallgat se anyura, se rám. És ki vezeti a céget? Trevor Sutton. Trevor Sutton? Őt még tőkehalat se tudna eladni a halpiacon. Nem igen volt más jelentkező, mondta Beth. Akkor jobb lesz, ha rajta tartod a szemed a könyvelésen, javasolta Danny.
Miért? Gondolod, hogy Trevor enyveskező?
Nem. Csak az a baj vele, hogy nem tud összeadni.
De hát mit tehetnénk? Tárta szét a karját Beth. Apu nem mond el nekem semmit, és hogy őszinte legyek, pillanatnyilag eléggé túl vagyok hajszolva.
Mr. Thomas, nagy hajcsár, mi? Kérdezte vigyorogva Danny. Beth elnevette magát.
Mr. Thomas fantasztikus főnök, és te ezt nagyon is jól tudod. Ne felejtsd el, milyen rendes volt a tárgyalás alatt, és most megint fizetésemelést adott.
Nem kétlem, hogy úriember, mondta Danny, de...
Úriember? Kacagott föl újra Beth.
Ez Nick bűne, mondta Danny, és önkéntelenül végig simított a haján.
Ha így folytatod, mondta Beth, nem tudsz majd szót érteni a régi haverjaiddal, ha kiszabadulsz.
De azért biztos te is észrevetted, mondta Danny a menyasszonya megjegyzéséről tudomás sem véve, hogy Mr. Thomas is oda van, érted?
Most viccelsz, mondta Beth. Mindig kifogástalan úriember módjára viselkedik.
Attól még oda van, érted? Hogy hozhat be ide bárki is drogot? Kérdezte Payne a zárt láncú kamerákra, majd a terepet az erkélyről távcsővel kémlelő börtönőrökre pillantva. Egyre ravaszabb trükköket vetnek be a drogfutárok, felelte Craig. Pelenkába, parókába rejtik a cuccot, sőt van, aki belerakja egy kotomba, és földugja a seggébe, mert tudja, hogy ott nem szívesen kutakodnak az őrök. Az is előfordul, hogy valaki lenyeli az anyagot. És ha kiszakad oda benne a csomag, akkor nem lesz valami szép haláluk. Volt egyszer egy ügyfelem, aki bent tudott tartani a torkában egy kis csomag heroint, hogy aztán a cellájában felköhögje. Pokoli kockázatos, de gondold el, hogy heti 12 fontból élsz, és egy ilyen kis csomagot 500-ért el tudsz adni. Nyilván úgy érzik, megéri. Ezért tapisztak le minket ilyen alaposan. Ha Toby nem jön meg, hamarosan lejár az időnk, anélkül, hogy láthatnánk, mondta a harmadik csésze már kihűlt tejára pillantva Payne. Elnézést a zavarásért, uraim, szólalt meg mellettük egy börtönőr. Sajnálatos módon Mortimer megbetegedett, és ma délután nem tud lejönni önökhöz. Állati figyelmetlen, Pali, mondta Craig, és fölállt. Legalább szólt volna. Jellemző. Cellazárás, mindenki a cellába most azonnal. Azt mondtam, most azonnal, bömbölte egy hang. Sípok, csengők harsantak, minden folyosóról börtönőrök bukkantak elő, és igen határozottan terelgették a cellájuk felé a csellengő elítélteket. De nekem jelentkeznem kell az oktatáson, tiltakozott Danny, amikor bevágták a cellájuk ajtaját.
Ma nem kölyök,
mondta a nagyel, és rágyújtott. Mi volt ez az egész? Kérdezte Nick.
Csak minden történhetett,
felelte a nagy el, és mélyen leszívta a füstöt. Például mi? Kérdezte türelmetlenül Danny.
Lehet, hogy verekedés tört ki egy másik szárnyba, és a smasszerok nem akarják, hogy átterjedjen máshova is. Meg az is lehet, hogy valaki megtámadott egy smasszert, az Isten irgalmazzon a nyomorútnak. Vagy elkaptak egy dillert, amint éppen átadta a cuccot, vagy valaki felgyújtotta a celláját. Én arra fogadnék, mondta,
de mielőtt folytatta volna, kifújt egy nagy füstfelhőt.
Hogy valaki kinyírta magát.
A nagy el lepöckölte a cigarettájáról a hamut a padlóra.
Válasszátok, amelyiket akarjátok, de egy biztos, 24 órán belül nem lesz cellanyítás.
A nagy elnek igaza lett. 27 óra telt el, mire megint kulcs fordult a zárban. Mi történt? Kérdezte az ajtót nyitó börtönőrtől Nick. Fogalmam sincs, hangzott a szabályzatban előírt felelet. Valaki kinyírta magát, szólalt meg egy hang a szomszéd cellában. A szerencsétlen biztos rájött, hogy innen az az egyetlen kiút.
Ismerjük,
kérdezte egy másik hang.
Valami drogos, mondta a harmadik, csak pár hete volt bent.
Gerald Payne megkérte az Inner Temple jogász kollégium portását, hogy mutassa meg, merre van Mr. Spencer Craig irodája. A tér túlsó sarkában a legfelső emeleten, uram, hangzott a válasz. Payne szigorúan a gyalogúton haladva, a fűre lépni tilos táblának szót fogadva átsietett a téren. Egyből elindult Mayfairben lévő irodájából, amikor Craig telefonált. Ha a négy körül eljössz az irodámba, nem lesz több álmatlan éjszakád, mondta a barátja. A tér túloldalán fölment a kőlépcsőn, és belökte az ajtót. A hideg, dohszagú folyosó rideg fehér falát csak öreg bírákat ábrázoló régi metszetek díszítették. A folyosó végén falépcsőn folytathatta útját. A falra erősített csillogó, fekete táblán kövér, fehér betűkkel ott állt a kamara tagjainak névsora. Mr. Spencer Craig irodáját valóban a legfelső emeleten találta. A nyikorgó falépcsőn fölkaptató Payne rádöbbent, hogy sokat romlott a kondíciója, még a második emeletig se jutott, de már erősen zihált. Mr. Payne? Kérdezte a legfelső lépcsőn várakozó fiatal nő. Én vagyok Mr. Craig titkárnője. Az ügyvéd úr telefonált, hogy most indult el az Old Bailey-ből, és pár perc múlva itt lesz. Megvárná az irodájában? A nő elindult a folyosón, és betessékelte Gerald Payne-t egy ajtón. Köszönöm, mondta Payne, és belépett a hatalmas terembe, amelynek bútorzatát csak egy íróasztal, meg a két oldalán álló egy-egy magas támlájú bőrfotel jelentette. Parancsol egy csésze teját, Mr. Payne, vagy esetleg kávét? Nem, köszönöm, mondta Payne, és kinézett az ablakon a térre. A titkárnő becsukta maga mögött az ajtót, Payne pedig leült Craig asztalához, amely szinte üres volt, mintha nem is dolgozna ott senki. Nem volt rajta se fénykép, se virág, se emléktárgy, csak egy jókora író mappa, egy magnó, meg egy Mr. S. Craignek címzett vaskos, fölbontatlan boríték privát jelzéssel. Pár perc múlva beviharzott Craig nyomában a titkárnőjével. Payne fölállt és kezet rázott vele, mintha az ügyfele lenne, nem a régi barátja. Foglalj helyet, öreg fiú, mondta Craig. Miss Russell, kérem, legyen gondja rá, hogy semmiképpen ne zavarjanak minket. Természetesen, Mr. Craig, felelte a nő, majd becsukta maga mögött az ajtót. Ez az, amire gondolok? Kérdezte a Craig asztalán heverő borítékra mutatva Payne. Mindjárt kiderül, felelte Craig. A reggeli postával érkezett, amíg a bíróságon voltam. Föltépte a borítékot, és kiöntötte a tartalmát az írómappára. Egy kis magnó kazetta hullott ki belőle. Hogy szerezted meg? Kérdezte Payne. Há, inkább ne is kérdezd, mondta Craig. Maradjunk annyiban, hogy vannak barátaim nem éppen magas helyeken. Ezzel mosolyogva betette a kazettát a magnóba. Rögvest kiderül, mit akart Toby minden áron megosztani a világgal. Megnyomta a lejátszás gombot. Craig hátradőlt a fotelben, Payne viszont az asztalra könyökölt. Eltelt néhány másodperc, mire megszólalt egy hang. Nem tudom, melyikőtök hallgatja majd meg ezt a szallagot, Craig nem ismerte fel azonnal a hangot. Lehet, hogy Lawrence Davenport, de ezt nem tartom valószínűnek. Az viszont nagyon is elképzelhető, hogy Gerald Payne. Payne egész testén jeges borzongás futott végig. Gyanítom azonban, hogy leginkább Spencer Craig lehet az. Craig semmiféle érzelemnek nem adta tanújelét. De bármelyik költök hall engem, szeretném, ha egy valami felől nem maradna kétsége. Tudjátok meg, hogyha az egész életem rámegy, akkor is gondom lesz rá, hogy mindhárman börtönbe kerüljetek. Bernie Wilson meggyilkolásáért, nem is beszélve az én törvénytelen bebörtönzésemről. Ha még mindig abban reménykedtek, hogy ráteszitek a kezeteket arra a szallagra, amit kerestek, elmondhatom nektek, hogy biztos helyen van. Csak akkor fogjátok megtalálni, amikor ti is itt lesztek, ahol most én vagyok. 29. fejezet. Danny hónapok óta először látta magát tükörben tetőtől talpig, és meglepetéssel észlelte, hogy nem tetszik saját magának. Nick a jelek szerint nagyobb hatást gyakorolt rá, mint gondolta volna, mert kifejezetten kényelmetlenül érezte magát a régi farmerben, meg a West Ham pólóban. Rádöbbent, hogy ez alig ha a legmegfelelőbb viselet, ha az embernek a királyi bíróság előtt kell megjelennie. Már bánta, hogy visszautasította Nick ajánlatát. A cellatársa ugyanis szívesen kölcsön adta volna neki az alkalom hord erejéhez, Nick fogalmazott így, jobban illő, szolíd öltönyét, ingét és nyakkendőjét, tekintve, hogy a kettejük közt fennálló méretbeli differencia elhanyagolható. Dannynek ebből a mondatból már egyetlen szót sem kellett megnéznie az értelmező szótárban. Elfoglalta helyét a vádlottak padján, és várta, hogy bevonuljon az ügyét tárgyaló háromtagú bírói testület. Reggel 7-kor gördült ki a Belmarsh kapuján a Dannyvel együtt 13 egy aránt fellebbviteli tárgyalásra váró elítéltet szállító hatalmas fehér furgon. A nagy kérdés az volt, hogy vajon hányan mennek vissza este a börtönbe. Miután megérkeztek a bíróságra, Dannyt bezárták egy cellába, és közölték vele, hogy várjon. Volt ideje gondolkodni, persze tudta, hogy a tárgyaláson úgysem szólalhat meg. Mr. Redmayne részletesen ismertette vele a fellebbviteli eljárás rendjét, és elmagyarázta, hogy ez sokban különbözik az elsőfokú tárgyalástól. Az történik, hogy három bíró áttanulmányozza az elsőfokú tárgyaláson felsorakoztatott bizonyítékokat, meg a tárgyalás jegyzőkönyvét, és ezt a három bírót kell meggyőzni arról, hogy olyan új bizonyíték merült föl, amelyről az elsőfokú tárgyalás bírája és az esküdtszék nem tudhatott. E bizonyíték alapján fontolja meg a háromtagú bírói testület, hogy megváltoztassa-e az eredeti ítéletet. Alex Redmayne, miután meghallgatta a szalagot, biztos volt benne, hogy annak hatására kételj fészkeli magát öllordságuk fejébe. Abba viszont nem szándékozott hosszasan belebocsátkozni, hogy miért nem tudott tanúként megjelenni Toby Mortimer. Eltelt egy kis idő, mire nyílt Danny cellájának ajtaja, és bejött hozzá Alex. A legutóbbi konzultációjuk után nyomatékosan megkérte Dannyt, hogy szólítsa őt a keresztnevén. Danny erre továbbra sem volt hajlandó, egyszerűen nem érezte helyesnek, annak ellenére, hogy az ügyvédje mindig is egyenrangú partnerként kezelte. Alex részletesen átbeszélte védencével az új bizonyítékot. Elmondta, hogy bár Mortimer önkezével vetett véget az életének, ezért a szalag még náluk van, és ez a legfőbb ütőkártyájuk. Ha közhelyeket ajánlatos kerülni, Mr. Redmayne, vigyorgott rá Danny. Alex is elmosolyodott. Még egy év, és saját magát fogja védeni. Reméljük, hogy arra nem lesz szükség. Danny fölnézett a karzat első sorára, ahol Beth meg az édesanyja ült a Bow város részdejrék polgárainak gyűrűjében, akiknek szemernyi kétségük sem volt afelől, hogy Danny aznap szabad ember lesz. Csak azt sajnálta, hogy Beth apját nem látta köztük. Azt viszont Danny nem láthatta, hányan skandálnak a szabadulását követelő rikmusokat, és emelnek a magasba tiltakozó táblákat a királyi bíróság épülete előtti járdán. A sajtó pad soraira pillantva látta, hogy a Bethnal Green and Bow Gazette fiatal újságírója már igencsak fenni a tollát. Vajon sikerül exkluzív anyagot szállítania a másnapi lapszámba? Alex figyelmeztette Dannyt, hogy a magnó felvétel önmagában nem biztos, hogy elég lesz, de ha lejátszák a bíróságon, arról rengeteg újság számol majd be, és akkor Danny immár nem érezte magát egyedül. Egyre növekvő létszámú kis hadsereg állt mögötte, amelynek Alex, Nick és a nagy L mellett természetesen Beth is a tábornoka volt. Alex bevallotta neki, hogy még mindig reménykedik egy újabb tanúban, aki megerősíti Mortimer történetét. Hiszen ha Toby Mortimer hajlandó lett volna tanúskodni, akkor talán elképzelhető, hogy Gerald Payne vagy Lawrence Davenport is rendezni akarja a számlát, miután két éven át együtt kellett élniük a háborgó lelkiismeretükkel. Miért nem megy el hozzájuk? Kérdezte Danny. Lehet, hogy hallgatnának magára. Alex elmagyarázta neki, hogy ha csak véletlenül futna is össze velük valami társasági eseményen, akkor is át kellene adnia az ügyet másnak, különben a szakmai etikát sértő magatartással vádolnák. Akkor nem küldhetne el valakit maga helyett, hogy megszerezze a szükséges bizonyítékot, ahogy a nagy eltette? Nem, felelte határozottan Alex. Ha kiderülne, hogy én állok a dolog mögött, maga kereshetne másik ügyvédet, én pedig más foglalkozást. És a pincér? Kérdezte Danny. Alex elmondta neki, hogy már utána néztek, van-e Priusza Reg Taylornak, a Dunlop Arms pincérének. És? Semmi, mondta Alex. Az utóbbi 5 évben kétszer is letartóztatták ugyan orgazdaságért, de a rendőrségnek nem volt elegendő bizonyítéka, ezért mindkét esetben ejtették a vádat. És Beth? Folytatta tovább Danny. Ő tanúskodhat másodszor? Nem, felelte Alex. A bírák elolvasták az írásos vallomását és az elsőfokú tárgyalás jegyzőkönyvét, a visszajátszás nem érdekli őket. Az ügyvéd figyelmeztette Dannyt, hogy Sackville bíró összegzésében nem talált elfogultságra utaló jelet, amelynek alapján újra tárgyalást lehetne kérni. Az az igazság, hogy minden reményünk a szallag, vallotta be. És a nagy el, Alex elmondta neki, hogy fontolóra vette Albert Cran tanúként való beidézését, de végül úgy döntött, hogy abból több lenne a kár, mint a haszon. De hát ő hűséges barátom, mondta Danny. És börtönben ül. Pontban 10 órakor bevonultak a tárgyalóterembe a bírák. A bírósági alkalmazottak fölálltak, meghajoltak előttük, és várták, hogy elfoglalják helyüket a pulpituson. Danny kissé rejtélyes és kifülkészhetetlen figurának találta a sorsát kezében tartó 2 férfit és 1 nőt. A bírák fejét rövid paróka fette, ruhájukat pedig hosszú, fekete talár takarta el. Alex Redmayne letett az előtte lévő kis asztalkára egy dossziét. Előtte elmagyarázta Dannynek, hogy ezúttal egyedül fog ülni a padban, mert a fellebb viteli tárgyalásokon nincs jelen a vált képviselője. Danny úgy érezte, meg lesz valahogy Mr. Arnold Pearson a királynő ügyésze nélkül. Miután a bíróság elfoglalta a helyét, Brown főbíró fölkérte Alexet, hogy kezdje meg összegző beszédét. Az ifjú ügyvéd előjáróban fölidézte az ügy előtörténetét, de a bírák arckifejezéséből ítélve nem igazán sikerült elhintenie bennük a kétely magjait. Sőt, Brown főbíró többször is félbeszakította és érdeklődött, hogy be kíván-e mutatni új bizonyítékot. Minden alkalommal nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a bíróság áttanulmányozta az elsőfokú tárgyalási jegyzőkönyvét. Alex 1 óra elteltével végül beadta a derekát. Biztosíthatom önt, bíró úr, feltett szándékom, hogy új bizonyítékot tárjak önök elé megfontolásra. Én pedig biztosíthatom önt, Mr. Redmayne, hogy türelmetlenül várjuk ezt a bizonyítékot, felelte Brown főbíró. Alex kihúzta magát és lapozott egyet. Tisztelt bíróság, birtokomban van egy hangfelvétel, amelyet megfontolásra a figyelmükbe ajánlok. A szalagon a Mr. Toby Mortimerrel folytatott beszélgetés hallható. Mr. Mortimer a Muskétások nevű társaság tagja, aki a szóban forgó estén jelen volt a Dunlop Arms borozóban, de egészségi állapota miatt nem tudott tanúskodni az első fokú tárgyaláson. Danny lélegzett visszafolytva figyelte, hogy Alex beteszi a kazettát az asztalkán álló magnóba. Az ügyvéd már éppen megnyomta volna a lejátszás gombot, amikor Brown főbíró előre hajolt és megszólalt. Egy pillanat, Mr. Redmayne! Danny hátán jeges borzongás futott végig. A 3 bíró hosszasan sugdolozott, majd Brown főbíró föltett egy kérdést, amelyre már nyilván tudta a választ. Meg fog jelenni Mr. Mortimer a bíróság előtt tanúként? Nem, uram, de a szallag egyértelműen, és miért nem fog tanúskodni Mr. Redmayne? Még mindig nem teszi lehetővé az egészségi állapota? Sajnálatos módon a közelmúltban elhunyt bíró úr. Megkérdezhetem, hogy mi volt a halál oka? Alex elmormolt magában egy szitkot. Tudta, hogy Brown főbíró tisztában van vele, miért nem lehet ott a tárgyaláson Mortimer, csak a jegyzőkönyv kedvéért teszi fel a kérdéseit. Heroin túlagadagolással öngyilkosságot követett el, uram. Nyilván tartott heroinfüggő volt, folytatta kíméletlenül Brown főbíró. Igen, uram, de szerencsére ez a hangfelvétel egy olyan időszakban készült, amikor az állapota átmeneti javulást mutatott. Akkor ugye megjelenik majd a bíróság előtt egy orvos, aki ezt megerősíti. Sajnos nem, uram. Ezt úgy értsem, hogy a magnó felvétel készítésekor nem volt jelen orvos? Így van, bíró úr. Értem. És hol készült a felvétel? A Belmarsh börtönben, uram. Ön jelen volt? Nem, bíró úr. Akkor esetleg egy börtönőr tudja tanúsítani, hogy milyen körülmények között készült a hanganyag? Nem, uram. Ez esetben érdekelne Mr. Redmayne, hogy pontosan ki volt jelen? Egy bizonyos Mr. Albert Crenn. Aki ezek szerint nem orvos, és nem is a fegyintézet alkalmazottja, akkor milyen minőségben volt jelen? Ő elítélt, uram. Valóban? Ez esetben kötelességem megkérdezni Mr. Redmayne, van-e bizonyíték arra, hogy Mr. Mortimer nem kényszer vagy fenyegetés hatására tett vallomást? Alex habozott. Nincs, uram, mondta végül, de... Biztos vagyok benne, hogy miután meghallgatták a szalagot, meg tudják majd ítélni Mr. Mortimer lelki állapotát. De honnan tudhatnánk biztosan, hogy Mr. Crann nem szegezett kést a torkának, Mr. Edmain? Sőt, az is elképzelhető, hogy már a puszta jelenléte is páni félelmet váltott ki Mr. Mortimerből. Mint már említettem, uram, a szallag meghallgatása után talán biztosabban tudnak majd erről véleményt formálni. Ha megbocsájt, ezt megkonzultálom a kollégáimmal, Mr. Edmain. A három bíró ismét csukdolozott egy keveset, majd Brown főbíró a védelem képviselőjéhez fordult. Mr. Redmayne, egyhangulag azon a véleményen vagyunk, hogy nem engedélyezhetjük a szallag lejátszását, mert az bizonyíténként nyilvánvalóan elfogadhatatlan. De uram, hadd hivatkozzam az Európai Bizottság közelmúltban elfogadott irányelvére, az európai irányelvek nálam, ebben az országban, javította ki magát sietve Brown, egyelőre nem emelkedtek törvényerőre. És hadd figyelmeztessem, hogy amennyiben ennek a hangfelvételnek a tartalma valaha is nyilvánosságra kerül, kénytelen leszek az ügyészséghez fordulni. A sajtó pacsoraiban helyet foglaló egyetlen újságíró letette a tollát. Egy pillanatig azt hitte kezében az exkluzív anyag, hiszen Mr. Redmayne a tárgyalás után nyilván átadja neki a szalagot, hát ha az olvasóit jobban érdekli, mi van rajta, mint a nagy tiszteletű bíróságot. Most azonban egyből megértette, hogy ez nem lehetséges. Hiszen ha az újságja a főbíró utasításával dacolva egyetlen szót is leközöl a szalagról, az bírói intézkedéssel szembeni engedetlenségnek minősül, márpedig az már a legkeményebb szerkesztők tűrés határát is túllépi. Alex a papírait rendezgette, tudta, hogy ezek után nemigen fog gondot okozni Brown főbíró úrnak. Kérem, folytassa, Mr. Redmayne, mondta készségesen Brown. Alex még becsületből előadta azt a vajmi kevés új bizonyítékot, ami a szalagon kívül a kezében volt, de semmi olyat nem tudott mondani, amire Brown főbíró akár csak a szemöldökét is fölvonta volna. Az ifjú ügyvéd, amikor mondókája végeztével helyet foglalt, csöndben átkozta magát. A sajtó rendelkezésére kellett volna bocsátania a szallagot a fellebbviteli tárgyalás előtti napon, és akkor a bírónak nem lett volna más választása, mint figyelembe venni a hanganyagot új bizonyítékként. Alex számított rá, hogy Brown főbíró egy véleménnyel lesz az apjával, de úgy gondolta, csak azután alkotnak véleményt két kollégájával, hogy meghallgatták a kazettát, akkor pedig már nyilvános anyag lett volna, és a másnap reggeli lapok leközölhették volna minden szavát. Brown főbíró azonban ravaszabb volt, mint gondolta, és el sem engedte indítani a felvételt. Az apja is elmagyarázta neki, hogy ha a bírák akár csak egyetlen mondatot is meghallgatnak, akkor kénytelenek végighallgatni az egész szalagot. Ők azonban egyetlen szót sem hallgattak meg belőle. A három tagú bírói testület 12 óra 37-kor visszavonult, és rövidesen meghozták egyhangú ítéletüket. Alex lehajtott fejjel hallgatta Brown főbíró bejelentését. A bíróság a fellebbezést elutasította. Az ügyvéd Dannyre nézett, akinek élete következő 20 évét börtönben kell töltenie olyasmiért, amit Alex ebben biztos volt, nem követett el.